Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által szól hozzánk és keresi mennyei atyánk szívünket, írva található a János Evangéliuma 11. részének 4. versében, hogy a megnevezett helyen a János Evangéliuma 11. részének 4. verséből miként szól hozzánk Isten szent igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szeretett testvérem! Az új szövetség történetei közt akár az evangélium szíve is lehetne a betániai Lázár meghalása és feltámasztásának története. János evangélista szűkszavúan és lényegre törve közli, hogy Jézus annak ellenére, hogy önfeláldozó szeretettel szerette Lázárt. Nem avatkozott be a testi halálához vezető betegségbe. Én ebből a nagyon gazdag üzenettel bíró ige szakaszból mindössze Jézusnak ezt a várakozását szeretném e mai alkalommal kiemelni. A volt egy beteg Lázár Betániából evangéliumi szöveg arra enged bennünket következtetni, hogy a betániai Lázár nem hirtelen egyik napról a másikra betegedett meg, hanem többek által is tudott tartós betegsége volt. Erőtlensége, hogy az eredeti szöveg mondja. És ez az erőtlenség, ez a gyengeség vált visszafordíthatatlanná, amikor hívták Jézust. Ezt a tényállást erősíti meg a Máriából és a Mártából kitörő keserű és mondjuk ki őszintén szemrehányó panasz is, amikor azt mondták, Uram, és így is mondták, hogy Mester, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mind a ketten ezt mondták. A gyászsal is egyesülő panasz azonban nem csupán az említett 4 napos késésre vonatkozott, de legkevesebb 3 napos késésre vonatkozott, hanem ennek a 3 testvérnek az életért folytatott küzdelmének az egészére vonatkozott. Mi hajlamosak vagyunk csak az emberi gyarlóságot meglátni, azt is fölnagyítva, pedig ebben a történetben nem ezen van a hangsúly, és semmi ilyesmiről nincs szó. Talán megváltozott volna Mária szíve Jézus iránti szeretete, azután, hogy a könnyeivel mosta az Úr lábát, és a hajával törölte meg az Úr lábát. Ez a szeretet megváltozott volna? Nem hinném. Távol legyen. Mesterének szólítja, Urának mondja őt. Krisztust, mert a lábánál ült, sokszor hallgatta őt, gyönyörködött az ő bizonyságtételében, tanításában az Isten országá, ami az Isten országáról szólt. Márta pedig, aki sürögve forogva szolgált neki, Urának nevezi őt, és bizalommal borul le a lábához. Ezt látva, vagy ezt is figyelembe véve, teljesen más tartalommal telik meg az Úrnak szegzett kérdésük. Próbáljuk hát meghallani most mi is a szeretetet és a hit faggatását. Igen, a hit faggatását ezekben a szavakban. És lássuk meg, hogyan fakasztja könnyekre Jézus a hit és a szeretet a lángoló szerelem hívása. Mert valójában mégiscsak erről van szó ebben a történetben, hogy a hit, a szeretet, az Anyaszentegyház hívja Jézust. És Jézus meghallja ezt a hívást, és a segítségére siet az ő népének. Ebben a megrázó és egyben életre pezsdítő történetben Mária, Márta és Lázár maga az Anyaszentegyház, a küzdő egyház. Úgy is mondhatnánk, hogy mi vagyunk ez az egyház. Rólunk szól minden leírt betű és szó, hang ebben a történetben. Rettenetes szorításban látjuk itt Krisztus testét. Mert az Anyaszentegyház a Krisztus teste. Élő teste. Akkor is, és most is az. Tudjuk, hogy az Úr és az ő népe ellenségei meg akarják ölni Jézust. Hát kiderült az igéből. Az ellenség itt nem csupán sötét és árnyas helyeken lesben álló gyilkosokat jelent. Azt is. Orgyilkosokat jelent. Azt is. Nem csupán olálkodó besúgókat jelent az ellenség. Nem csak pénzért eláruló Júdást vagy Júdásokat jelent itt az ellenség. Nem csak az éjszaka leple alatt összeesküvéseket, szövő, korrupt vezetőket, papokat és bírákat jelent itt az ellenség. Nem csak felbújtott hamis tanukat. Nem csak gyönyörből és élvezetből ütőverő legényeket jelent itt az ellenség. Nem csak halálbüntetést végrehajtó zsoldosokat jelent az ellenség. Nem. Ez a borzalmas szörnyeteg, aminek arcát vagy akinek arcát nem látjuk, megvetette a lábát az egyháztestén belül is, a betegség által az egyháztest sejtjeiben, molekuláiban és atomjaiban ott is jelen volt. Gondolunk Lázár gyengeségére, betegségére, ami halálhoz vezetett. Jelen volt a gonosz az akkori egyház ezernyi pót cselekvésében. És ha megnézzük a mai egyházunkat, az is tele van pót cselekvésekkel. Hogy ezek gúzsba kössék gondolkodásunkat, megvakítsanak, elhomályosítsák a tudásunkat, a látásunkat, hogy meglátnánk mi is az élő Istent. És az irántunk való szeretetét. Testvérem, mielőtt Jézus Krisztus bármit tenne, nekünk látnunk kell az evangélista János szemével. Valahogy meg kellene tanulni az ő szemével látni. Meglátni a pokolnak azt a hatalmas offenzíváját, támadását, amely által ostrom gyűrűbe fogta és fogja most is a Krisztus egyházát, de magát Krisztust is, és az ő szerelmetes egyházát, népét. Látnunk kell, hogy Jézus még két napra, még két egész napra félrevonult. Nekünk Jézusnak ezt a cselekedetét észre kell vennünk, meg kell, hogy lássuk. Félrevonult. Félrevonult, hogy az ellenség csatarendbe állíthassa minden seregét. Minden seregét, a kicsit, a nagyot, az összes fegyvernemét az Isten és az ő Anyaszentegyháza ellen. Könnyű volt Jézusnak félrevonulni és hagyni látni, végignézni, hogy az ellenség felsorakoztatja a seregeit. De mégis ezt tette. És nekünk ezt látnunk kell. Ahogy a Zsoltárban olvassuk, és szól hozzánk a Szentlélek Isten, mert nem pihen meg a gonoszság pálcája az igazak részén, hogy rosszra ne nyújtsák ki kezeiket az igazak. Minden ezt a cél szolgálja, hogy még az igazak is, ha lehet, elvesztenek. Hát csodálkozunk, hogy azon a napon is annyi bántás érte Jézust. Még azok részéről is, akik nagyon közel álltak hozzá. Érezzük a gonosz támadásának erőteljességét az igének ebben a világosságában? Hát ne csodálkozzunk, ha a panasz, ami gyászsal is egyesült, bánthatta Jézust. Mária és Márta nem a teológiai tudásukról voltak híresek, hanem a Jézus iránti szeretetükről. És ez a szeretet nagyon tisztán érezte, letapogatta, hogy mi történik Jézus és az Anya Szent Egyház körül. Ez a szeretet van olyan bátor, ma is, hogy rákérdezzen az Úr stratégiájára, és az Isten időzítésére, az Úr pedig válaszol erre a kérdésre. Nem hagyja felelet válasz nélkül az ő népét, aki szeretettel és hittel kérdez, és várja őt. Sőt, csodálatosan válaszol. Ellenséget megszégyenítő győzelemmel és egyházát a halálból megszabadító szeretettel válaszol az Úr. Ma is. Nem csak akkor. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia, halljuk Krisztus válaszát. Halljuk meg ezt a választ. Most is így szól az Úr, a jöjj kihívása számunkra, ebben van megfogalmazva, ebben a kijelentésben van, ebben van belecsomagolva, ezzel együtt érvényesül most is, és fejti ki hatását a mi életünkben is. Ez a betegség, úgy is mondhatnám, hogy ez az általunk most érzett állapot, az általad most érzett állapot, amiben most vagy, nem halálos, mondja az Úr. Ez evangélium, ebben vigasztalás van, ebben erő van, mert ezzel a mondatával Jézus leleplezi az állapotunkat, megfogalmazza, megragadhatóvá teszi számunkra, hogy nem ez a halálos állapot, amiben most vagyunk. Vagy ez az állapot nem halálos, amiben vagyunk, hanem azért van, azt a cél szolgálja. Minden, amit most érzel, aminek most a tudatában vagy, minden, bármiről legyen most itt szó, azt a cél szolgálja, hogy megdicsőítessék az Isten és az embernek fia. Emlékezzünk, hogy ezt Jézus a vak szeme megnyitásakor már egyszer elmondta. Két fejezettel előbb, a 9. részben, ott van a vakon született ember meggyógyítása. És Jézus szinte hajszál pontosan ezt már ott elmondta. Akkor a tanítványai ezt kérdezték tőle. Mester, ki vétkezett? Ez vagy ennek a szülei vétkeztek, hogy ő vakon született? Az Úr pedig így válaszolt, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Istennek dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem. Amíg nappal van, eljön, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok, mondta az Úr akkor a tanítványoknak. Tudjuk, hogy Jézus akkor nyálából és a föld porából sarat készített, mellyel betakasztotta a vak szemét. Elküldte, hogy mosakodjon meg a Siloám tavába. Ez a vakember engedelmeskedett, és meggyógyult. És látott. Mi se bonyolodjunk bele a felelősök felkutatásába, hanem lássuk meg, hogy az Isten abból az ellene elkészített rosszból, amit mi tapasztalunk minden nap, és amit mi minden nap érzünk és megélünk, ez az Isten ellen elkészített rossz. Lássuk meg, hogy ebből a rosszból az Isten milyen dicsőséges jót akar kihozni. És tegyük fel őszintén a kérdést. Könnyű volt annak a vakembernek a vakság keresztjét hordozni? Könnyű volt? A megszabadításnak és a meggyógyításának napjáig ebben a megalázó, kiszolgáltatott állapotban élni? Neki könnyű volt? És már mondta Jézus, hogy nem volt ezért ő hibás. Mégis ez volt a sorsa. Könnyű volt? És könnyű volt neki, amikor kidobták a gyülekezetből, kidobták az Isten népének a testéből, kivetették, csak azért, mert őt meggyógyító Jézust Messiásnak mondta, és az Isten élő fiának, vagy az élő Istennek a fiának mondta. Csak ezért kidobták őt az egyházból. Könnyű volt neki akkor? És könnyű volt Lázárnak lassú lefolyású betegségének a keresztjét hordozni? És könnyű volt Mártának a beteg testvérének gondját viselni? És könnyű volt Lázárnak a halált elszenvedni, amikor Jézus a család barátja volt, és az ő barátja volt? Könnyű volt? És Máriának, aki gyönyörrel hallgatta Krisztus beszédét. Könnyű volt meghalni, látni a testvérét? Gyászolva látni a nővérét? Neki könnyű volt? Mindezek után könnyű volt ennek a három testvérnek továbbra is szeretni Jézust? Mert mégiscsak erről van szó, hogy szerették Jézust. És bíztak benne, és várták őt, és hívták őt, és erről soha nem mondtak le. Mondjátok, könnyű volt? Hát érdemes a mennyasszony szerelmével szeretni ezt a mennyei vőlegényt. Ezt a mennyei vőlegényt! Az Istennek fiát, aki ilyen keményen és kegyetlenül bánik az ő népével, és uralkodik. Könnyű szeretni Jézus. Vannak keresztények, akik hajlamosak teljesen megfeledkezni Krisztusnak erről a kemény királyságáról. Pedig meg van írva az oltárba, vasvesszővel legeltet. És ez Jézusról szól. Vasvesszővel legeltet. Kemény. Ezek a testvéreink azt hirdetik, hogy Isten mindenkit meg akar gyógyítani. Mindenkit. És csak az nem gyógyul meg, aki nem hisz. Halljuk ezt a tanítást? Tehát, ha nem gyógyulsz meg, te vagy a hibás. Te vagy a hibás. Mert nem hiszel. Lázár nem gyógyult meg. Lázár nem gyógyult meg. Jézus barátja Lázár nem gyógyult meg. Ugye? Akkor Lázár ezért hibás? akkor Lázár ezért vétkezik és bűnös, és nem hit Lázár Jézusban? Nem hit? Ki meri ezt mondani Lázárról, hogy ő nem hit Jézusban? Én nem. Mégsem gyógyult meg. Hagyja az Isten meghalni az embert. Énekeltük a 94. Zsoltárban. Hagyja. Hagyta Lázárt is. Mert itt többről van szó. Testvéreim, akik ilyen keresztények közé tartoznak, és így beszélnek, szeretik elfelejteni, hogy Krisztus mindenható. Értjük ezt így, mit jelent? Krisztus mindenható. Így jelent meg Ábrahámnak, és így olvasok róla a Biblia utolsó lapján. A mindenható. Azaz teljhatalmú. És ez azt is jelenti, hogy ő szuverén Isten. Ez egy idegen szó. A lényege az, hogy nincs sem alárendelve, sem kiszolgáltatva a mi hitünknek, vagy kis hitűségünknek az Isten. Hát kőkemény ateistákat térít meg az Isten, és teremti őket újjá, anélkül, hogy hinnének benne, sőt, gyalázzák és káromolják a nevét, de egyszer csak úgy gondolja az Úristen, hogy ennek vége, és ezek az emberek Isten hívők lesznek, sőt, különbek lesznek. Mert az Isten hatalmas, és ezt megteheti. Meg is teszi. A történet szerint attól a naptól fogva, hogy Mária és Márta hívta Jézust a haldokló Lázárhoz, és a napig, ameddig Jézus az ő oszladozásnak indult testéhez érkezett, 3 teljes nap telt el. 3 teljes nap. Hiszen akkor a test, ahogy Márta szavait idézzem, már 4. napos volt. És szagja volt. Sőt, a tanítványok, a tanúi, hogy akkor, amikor a betegség visszafordíthatatlan volt, és akkor ezt mondta Jézus, hogy ez a betegség nem halálos, akkor még 2 napig tartózkodott ott, ahol éppen akkor volt. Ebből is látjuk, hogy az Úr odafigyelt, nem engedte el a füle mellett a hívást. Meghallgatta, azonnal vigasztalt, azonnal reagált rá, mert megállapítja és jellemzi azt az állapotot, amiben ez a 3 testvér szenvedett. És Jézus így bánik velünk is, jellemzi, leleplezi azt az állapotot, amiben éppen vagyunk. Vigasztal tehát, meghallgatja az imádságunkat, tud róla. Azt mondta a Lázár biológiai halálhoz vezető betegségéről, hogy az nem halálos. Pedig jól tudta, hogy Lázár ez esetben a halálnak alvásával el fog aludni. Ő azonban nem sietett. Annak dacára sem sietett, hogy késlekedéséért bántó szemrehányásokat fog majd kapni. Ő annak ellenére sem siet, hogy erre nem csak a hívásunk sürgeti, de az irántunk való ellenállhatatlan szerelme is ösztönzi. És mégsem siet. Hát ki érti ezt? Pedig előre tudja, hogy ez a számunkra érthetetlen várakozása milyen indulatokat és fájdalmakat fog okozni neki, és nekünk is, akik a szerettei vagyunk, és ennek ellenére sem siet. Ahogy jól énekeltük a Zsoltárban, nála ezer esztendő annyi, mint egy nap, és mint egy őrjárási idő. Az tehát, hogy Krisztus Urunk nem teremhet itt egy szempillantás alatt. Az, hogy nem ölelhet át, nem ölelheti át azt, akit szeret, akiért az életét áldozta. Az, hogy nem gyógyíthat meg azonnal. Az, hogy nem most történik meg a feltámadás, nem ebben a pillanatban. Hogy nem a szemünk láttára történik az újjáteremtés. Ez neki kimondhatatlan szenvedéseket okoz. Értsük jól. Az ige és a Szentlélek bizonyságtétele alapján hisszük és valljuk, mi reformátusok, hisszük és valljuk, hogy a hitharcosai közt van olyan, akit az Úr meggyógyít. Egyetlen szavával képes meggyógyítani. Az imádkozó gyülekezetet meghallgatja és meggyógyítja azt, akiért a gyülekezet imádkozik. Hisszük és valljuk ezt, gyakorolnunk is kellene ezt. Gyakorolni is kellene ezt, presbiteri tisztség, hogy imádkoznak a presbiterek a betegekért, és ráteszik a betegekre a kezüket, és imádkoznak felettük a presbiterek, hogy a betegek meggyógyuljanak. Gyakorolnunk kellene, amit hiszünk és vallunk. Tehát ezt hisszük és valljuk. De azt is, hogy van olyan, akit az Úr nem gyógyít meg, hanem másként dönt felőle. Akit arra képez ki, hogy betöltse, ami híja van Krisztus szenvedésének. Ezt mi nem igazán szeretjük meglátni, mintha ez nem is létezne. Aki ilyen harcos, ez utóbbira gondolok, azzal a szeretetben maga az Úr kéz a kézben, és a bizalomban az egymás hátának feszülve viaskodnak ketten együtt, vagy többen együtt, együtt az Úrral, a leghatalmasabb ellenség ellen, és megszégyenítő győzelmet aratnak felette. És a Lázár meghalásának és feltámadásának történetében pontosan erről van szó. Ez történt. Megrendült, vagyis ez történt, hogy Jézus együtt küzdött Lázárral utolsó pillanatig. Lázár ebben a történetben a Jézus harcosa. A Jézus Krisztus hőse, nem csak a barátja. Megrendült ebben a győzelemben, amit ketten együtt cselekedtek, megrendült e világnak erősségei megrendültek. Beleborzadtak e világ fejedelmei, hatalombitorlói, és beleremegett maga a pokol is abban a győzelemben, amit ő feltámadásának napján sokak szeme láttára megtörtént. A menny és a föld volt ennek bizonyságtétele. Bizonyság, tanúja. Ez az Isten szabadsága és humora, drága testvérem, hogy az erőtlenségektől lesújtott Lázárt tette ilyen hatalmas harcossá. A beteg embert. Távol maradt tőle Jézus, hogy Krisztusként mehessen hozzá, hogy Lázár vele együtt halljon meg, vele együtt halljon meg, ez fontos, és vele együtt támadjon fel. Lázár nem a betegségébe halt bele, hanem a Jézus Krisztus halálával aludt el, és ez nagy különbség. Akkor is így van ez, ha Jézus a fizikai térben távol volt Lázár betegágyától. Szem és semmilyen más érzékszerv nem tapasztalhatta akkor és ott, abban a betániai házban Jézust. Csak a gyötrő hiányát. És noha Jézus ebben a meghalásban senki emberfia szeme ráttára nem volt érzékelhető, nem volt tapasztalható, Krisztus mégsem volt messze tőlük. Sőt, önmaguknál is közelebb volt hozzájuk, mert mi a Krisztus teste vagyunk. Mert Lázár is a Krisztus teste, Márta és Mária is a Krisztus teste, és az Úr Jézus halálába halunk bele, nem pedig a sebeinkbe, nem a betegségeinkbe, és nem a bűneinkbe halunk bele, mert azokat, testvérem, az örökké való Krisztus e világ alapjainak felvettetése előtt már magára vette. Az írás tanúbizonyságtétele szerint. És ennek történelmi eseménye a golgotai kereszten való áldozati halála. Ez egy megmásíthatatlan tény, hogy értsd meg jól, mi a Krisztus halálával meghaltunk, és az ő feltámadásával együtt feltámadtunk múlt időben. Ez semmi nem fogja megváltoztatni. Ez a mi hitünknek a fundamentuma. Ezen állunk, ezen a fundamentumon harcolunk az ellenség ellen, és harcol ellenünk az ellenség. De erről a kőszikláról nem szállhatunk le, nem távozhatunk el, nem adhatjuk fel ezt az állásunkat, soha. Mi a Krisztus halálával meghaltunk, és az ő feltámadásával együtt feltámadtunk. Nem azért halunk meg, mert betegek vagyunk, nem azért halunk meg, mert erőtlenek vagyunk, és nem azért halunk meg, mert bűnösök vagyunk. Érthető? Nem. Mindez Krisztus magára vette, és Krisztus halálával halunk meg, ha meghalunk. Hogy az ő életével együtt éljünk. Ez az evangélium. Lázár esetében erről van szó. Mindebből látnunk kell, hogy Krisztus Urunk olyan Úr, aki nem kérdezi meg szolgáitól, tanítványaitól, apostolaitól, még a barátaitól sem. Nem kérdezi meg, hogy milyen halállal kívánja megdicsőíteni az Isten. Nem kérdezi meg. Csak ennyit mond. De ezt hatalmas szeretettel, az ő kimeszélhetetlen szeretetével mondja, kövess engem. Te kövess engem. Ennyit mond. Nekünk itt és most látnunk kell Isten fiának értünk való küzdelmét. Látnunk kell. És azt, hogy ez egy meglehetősen bonyolult, sokszereplős háború, amelyben Krisztus egyik kis ujja mozdulatával azonnal megsemmisíthetné, azonnal egy pillanat alatt megsemmisíthetné az összes ellenségét, de nem teszi. A kérdés az, hogy miért nem teszi. Milyen Isten volna ő, képzeld el, gondold el, milyen Isten volna ő, ha úgy cselekedne, ahogy mi cselekednénk? Isten volna akkor ő? És mi módon ismerhetnénk meg benső lényét, az ő szeretetének lényegét? Hogyan ismerhetnénk meg az ő nagyobb hatalmát és az ő nagyobb dicsőségét? Hogyan ismerhetnénk meg, ha mi írnánk elő neki, hogy mikor, miképpen, mi módon cselekedjen? Nem történne meg. Isten fia, és ez nagyon lényeges, az Isten fia úgy győzi le minden ellenségét, köztük engem is, téged is, bárkiről legyen szó, és az ördögi hatalmakat. Tehát úgy győzi le Krisztus minden ellenségét, az Atya Isten úgy veti a lába alá minden ellenségét, hogy az ő szeretete, az ő jósága, az ő szentsége, igazsága és igazságossága mindrégig sértetlen marad, sőt, nagyobb dicsőségben mutatkozik meg. Ez az ő győzelme. Nem lehet összehasonlítani semmivel. Ezt a tökéletes győzelmet fogalmazza meg így Jézus ebben az igében. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való. Hogy dicsőítessék általa az Isten fia, vagy ahogy előbb mondta, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Jöjjetek, könyörögjünk, hogy bennünk is nyilvánvalókká legyenek az Istennek dolgai, és Krisztusban való életünk megdicsőítse mennyei atyánkat. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen az egyszerű történeten keresztül nyitogattad a szemünket, hogy meglássuk azt a hatalmas harcot, amely folyik, amely szüntelenül történik a mi életünk érdekében, a mi üdvösségünk érdekében, a mi megszabadításunk érdekében, és annak érdekében, örökkévaló atyánk, hogy a te hatalmad, a te dicsőséged minden szem előtt nyilvánvaló legyen, és te előtted minden tér leboruljon, mennyieké, földieké és föld alatt levőké. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt a győzelmet adod nekünk. Ezt a győzelmet kínálod nekünk, és ebbe a harcba szólítasz bele bennünket. Amikor hívsz, amikor kihívsz bennünket a sírjainkból, a tehetetlen állapotunkból, a panaszaink közül, az Isten káromló beszédeink közül, az ellened felhozott vádainkból, amikor kiszólítasz bennünket, akkor ebbe a harcba szólítasz, hogy megdicsőítessék a te szent neved, és nyilvánvalóak legyenek bennünk a te dolgaid, hatalmas dolgaid, örökkévaló atyánk. Segíts, hogy indulni tudjunk a te hívásodra. Segíts, hogy úgy tudjunk jönni, ahogy Lázár is kijött a sírjából. Segíts meg ebben, és szólj hatalommal ránk, a te igéd életet adó, életet támasztó beszéd. Segíts, hogy ebbe a meghallott igébe meggyógyuljunk, életre, életerőre kapjunk, és segíts abban is, Urunk, hogy ha másképp döntesz felettünk és felőlünk, akkor is meglássuk a te győzelmedet, és az, hogy te a te szeretetednek hangján szólítottál és hívtál bennünket. Kérünk, hogy erősítsél meg, ígéd és szent lelked által légy segítségül nékünk minden nyomorúságunkban, betegségeinkben, kétségeink közt, félelmeink közt, a rettegéseink közt, Urunk, a bizonytalanságaink közt. Támogass meg, és légy társunk a harcban, bármi is következzen utána. Köszönjük, hogy osztozol a te győzelmeden. Nekünk adtad a te győzelmedet. Hálásan köszönjük, és segíts, hogy élhessünk is általa. Így könyörgünk a szeretteinkért, a gyászolóinkért. Te tudod, hogy hányan mentek ki sírva a könnyek közt, most is a temetőkbe. Imádkozunk egy gyülekezet gyászolóiért, szenvedőiért, hogy meglássanak téged, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Add nekünk is ezt a vigasztalást Jézus Krisztus nevében. Így ajánljuk a kezedbe egy gyülekezet minden tagját, kicsinyeket, nagyokat, gyerekeinket, idős testvéreinket, mindenkit, önmagunkat. Fogadj el Jézusért, és hallgassál meg bennünket, az ő nevében kértünk. Amen. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.